Füles bagolyolvasó. Guy de Maupassant. Leleplezés. Mihely hajóra szállok, mindig. A hajó zsúfolt volt. Az átkelés kellemesnek ígérkezett, Le Havre felkerekedett, hogy kiránduljon Trouville-ba. Eloldották a kötelet. A kürt még egyszer elbődült, s a hajó teste már is remegni kezdett. Hallottuk, ahogyan a megmozduló víz az oldalához csapódik. A csavarok néhány pillanatig forogtak, megálltak, majd csendesen megindultak. Ekkor a kapitány a parancsnoki hídról szócsövén lekiáltott a gépházba. Előre, és a hajó csavarok most már erőteljesen belekaptak a tengerbe. A mólón nyüzsögtek az emberek, hajónk lassan elvonult előttük. A fedélzetről zsebkendőket lobogtattak, mintha Amerikába indulnánk. És a szárazföldön maradt barátok ugyanúgy válaszoltak. A ragyogó júliusi fény szétömlött a piros napernyőkön, világos ruhákon, vidám arcokon, a hullámoktól alig remegő óceánon. Elhagytuk a kikötőt, s a kis hajó hegyes orrát hirtelen kanyarodással a távoli part felé fordította, amerre a reggeli párában keskeny földcsík sejlett. Balra feltűnt a Szajna 20 kilométerre szélesülő torkolata. Hatalmas bóják jelezték a homokzátonyókat, s messziről is láttuk a folyó édes, iszapos vizét. Nem keveredett el a sós vízzel. Nagy, sárga szalagokban húzódott be a tenger sima, zöld, tiszta és végtelen tükrére. FT hajóra szállok, mindig ugyanazt a kényszert érzem. Fel és alá kell járnom, mintha őrségen álló tengerész volnék. Miért? Nem tudom. Most is cirkálni kezdtem a fedélzeten, az utasok sűrűjében. Egyszerre rám szólt valaki. Hátrafordultam. Régi barátom, Henry Sidoine volt. Talán 10 éve nem láttuk egymást. Kezet szorítottunk, s mindenféléről beszélgetve, most már kettesben sétáltunk tovább, a ketrecbe zárt medve módján. Beszélgettünk, és néztük a fedélzet két oldalán üldögélő utasokat. Sidoine hirtelen ingerülten kitört. Angolok, mindenütt angolok, piszok népség. Csak ugyan, a hajó tele volt angolokkal. A férfiak a korlátnál álltak feltűnően és fontoskodva néztek a távolba, mintha azt mondanák, mi angolok, mi vagyunk a tengerurai. Hé, ide nézzetek, fehér kalapjukon fehér fátylak, mint önhitségük zászlói lebegtek. A lapos, fiatal misek cipői hazájuk hajó óriásaira emlékeztettek. Egyenes derekukat és sovány karjukat tarka kendőkbe bugyolálták, révetegen mosolyogtak a ragyogó tájra. Pózna testük kis fejben végződött, mindegyikük ugyanazt a különös formájú angol kalapot viselte, és nyakukban a hitvány hajból felcsavart gyűrűk szélben ágaskodó kígyókra emlékeztettek. Az öreg misek még a fiataloknál is vékonyabbak voltak, a szélbe tátották nemzeti állkapcsukat, és otromba, sárga fogazatukkal megfenyegették a világot. Amikor elsétáltunk mellettük, esőköpeny és szájvíz szagütötte meg az orrunkat. Sidoine még dühöttebben ismételgette. A piszkok, hát nem lehet becsukni előttük Franciaországot. Mosolyogva kérdeztem, miért haragszol annyira? Engem nem izgatnak, rögtön rávágta. Hát persze téged, de én angol nőt vettem fele. Megálltam, és elnevettem magam. Ejha, hát ezt el kell mesélned, nagyon szerencsétlen vagy. Vállat vont. Azt éppen nem mondhatnám. Talán. Megcsal. Sajnos nem, ha megtenné, elválhatnék, és megszabadulhatnék tőle. Akkor nem értem. Nem érted? Nem is csodálom. Egyszerűen arról van szó, hogy megtanult franciául. Más baj nem történt. Ide hallgass. 2 évvel ezelőtt Étretatban nyaraltam. Amikor oda indultam, eszembe sem jutott a házasság. De egy fürdőhely mindennél veszedelmesebb, senki nem gondolná, mennyire segíti a fiatal lányokat. Az asszonyoknak Párizs áll jól, a lányoknak a vidék. Kirándulások Szamárháton, reggeli fürdők, 10 órai a fűben, mind-mind a házasság kelepcéi. És nincs is kedvesebb jelenség, mint a 18 éves lány, amint keresztül fut a réten, vagy virágot szed az út mentén. Megismerkedtem egy angol családdal, ugyanabban a szállodában laktunk. Az apa ezekhez a férfiakhoz hasonlított, akiket itt látsz, az anya akármelyik angol nőhöz. 2 fiúk volt. Csupacsont fiúk, reggeltől estig vadul ütötték a labdát, vagy golfütővel, vagy teniszrakettel. És 2 lányuk az idősebbik ízetlen angol konzervdoboz, de a fiatalabbik valóságos csoda, szőke, vagy inkább szőszke. Arca angyalarc, ha ezek a hitványak véletlenül szépek, akkor aztán csodaszé. Peck. Az enyémnek kék szeme volt, kék tekintete, benne volt minden vers, amit csak megírtak, minden álom, minden remény, a világ minden boldogsága. Milyen végtelen álmodozásokat indít meg az ilyen lányszem, milyen biztatóan felel szívünk örök, zavaros vágyaira. Valljuk be azt is, hogy mi, franciák, nagyon szeretjük az idegeneket. Csak találkoznunk kell egy olasz, svéd, spanyol, vagy angol nővel, s ha nem nagyon csúnya, azonnal belehabarodunk. Mindenért lelkesedünk, ami idegenből jön, nadrágszövetért, kalapért, kesztyűért, puskáért és asszonyért. Persze rosszul tesszük, egy azt hiszem, az idegenekben legjobban a szédít meg, hogy olyan furcsa a kiejtésük. Ha egy nő hibásan beszél franciául, már is kedves. Ha minden szót kerékbe tör ragyogó, ha össze-vissza, teljesen érthetetlenül beszél, ellenállhatatlan. Nem is hiszed, milyen elragadó, ha egy pici, rózsaszínű száj mondja neked. Nagyon szertém a bárány husikát. Így az én kis angol katem egy teljesen valószínűtlen nyelvet gagyogott. Az első napokban semmit sem értettem meg belőle, olyan váratlan szavakkal lepett meg. Azután belebolondultam ebbe a vidám és nevetséges nyelvbe. Ahogy a nő ezeket a csonka, különös és mosolyogtató szavakat kimondta, megejtő grácia volt. Esténként a kaszinó teraszán hosszan beszélgettünk, s minden mondatunk megelevenedett rejtvény volt. Feleségül vettem, olyan bolondul szerettem, ahogyan csak egy gyarmot szerethetünk. Mert az igazi szerelmesek mindig az álmukat hajszolják, a nő csak megtestesítője ennek az álomnak. Emlékszel Louis Bouilhet csodálatos soraira? I. Mi voltál valaha legdrágább napjaidban? Szokvány hangszer, amely vonóm alá hajolt, s mint a gitár kivájt fájában zeng a dallam, az én álmom üres szívedben úgy dalolt. Csak egyben tévedtem, öregem, francia tanárt fogadtam a feleségem mellé. Amíg feje tetejére állította a nyelvtant, és megtiporta a szótárt, imádtam. Nagyon értettük már ezt a nyelvet. Egy-egy szava lényének megkapó kedvességét, mozdulatainak hasonlíthatatlan finomságát közvetítette. Mintha egy csodálatos ékszer megszólalt volna. Élő húsból formált baba. Csak arra készült, hogy csókolják, és ez a baba körülbelül meg tudta mondani, mit szeret, néha meglepetésszerűen felkiáltott, s mert a beszéde érthetetlen és váratlan volt, egészen közönséges érzéseit is kacérságnak érezhetted. Azokhoz a kedves babákhoz hasonlított, amelyek papát mamát tudnak mondani, de még ezt is ilyesféleképpen gügyögte, pampamamba, hogy is sejthettem volna, hogy... Mert most már beszél. Ó, igen, beszél. Rosszul, nagyon rosszul. Éppen annyi hibát követel, de meg lehet érteni. Igen, értem. Megértem, megismertem. Szétszettem a bábomat, hogy lássam belülről. Ó, láttam, és most aztán beszélgethetek vele. Ó, te nem ismered a jól nevelt, fiatal angol nő véleményeit, gondolatait, elveit. Sohasem köthetek belé, reggeltől estig ismétli az iskolás lányoknak írt társalgási gyűjtemény lapos mondatait. Ugye, ismered a füzértáncnál osztogatott ajándékokat? Azokat az aranyozott papírba csomagolt, förtelmes cukorkákat? Hát ilyet kaptam én is, felbontottam, meg akartam enni, és úgy átjárt az émei. Rogy azóta hány inger fog el, ha csak megpillantom egy honfitársát. Egy papagáj lett a feleségem, akit egy öreg angol nyelvtanárnő megtanított franciául. Értesz már, feltűnt Rowville kikötője, a deszkamólón sűrűn álltak az emberek. És most hol tartogatod a feleségedet? Kérdeztem, étretadba vittem, felelte ő. És te, én itt Rowville-ban szeretnék pihenni. Néhány pillanatig hallgatott, majd hozzátette. Nem is sejted, milyen buta néha egy asszony,